93,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. október 13. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. H. Jackson Browntól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, mosolyogj rá egy idegenre, számára talán ez lesz az egyetlen napsugár, ami ma megsimogatja. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napimája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, fél hattól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram, igen, szeretném világosan megérteni, vajon a szívnek hozzád fohászkodása-e feléd az első lépés, vagy talán ismeret és dicséret megelőzik a fohászkodást. Ám bár hiszen hogyan kiáltson hozzád, aki nem ismer téged? Megeshetnék vele, hogy helyetted más valamihez fordulhatna tudatlanságában. Vagy talán éppen a hozzád fohászkodással kezdünk megismerni téged? Igen, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek, és hogyan higgyenek tanító nélkül? Azt mondja az írás, dicsérik az Urat, akik keresik őt, mert akik keresik, meg is találják, s azok dicsérik, akik megtalálják. Uram, engedd, hogy hívogatva járjak utánad, s hittel kiálthassak hozzád.
Hallgassák meg híreinket! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspest is a romániai Arad megyében, a magyar határ közelében, írja az Infostart. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést. A belügyminiszter javaslatára lakhatástámogatási programot fogadott el a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek a kormány, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a jövő évi költségvetésben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk. Ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot, tette hozzá. Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt akár saját jövedelem nélkül is. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, írja a Bankmonitorra hivatkozva a híradó.hu. Az Otthonstart program fix 3%-os lakáshitelének van egy váratlan sajátossága, mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, például a CSOK plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp kell rendelkezni legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodás politikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. Forgalmi zár várható az M44 M5-ös csomópont építése miatt. Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44 M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-éig, este 6 és reggel 6 óra között, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik. Az éjszakai munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban rendőri forgalomirányítás mellett időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. Híreink végén az időjárásról. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másút jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája. A szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban. Stúdió beszélgetés Erdő Péter bíborossal. Október 7-én reggel, Magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján, a Szent Péter Bazilika káptalani kápolnájában Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek szentmisét mutatott be, majd este a Római Magyar Akadémián köszöntő beszédet mondott a boldog Bódi Mária Magdolna vértanúsága 80. és Pincenti bíboros halála 50. évfordulójára emlékező ünnepségen. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Isten oszta bíboros urat a Vatikáni Rádió 8-as stúdiójában. Kedden ünnepeltük méghozzá egészen nagyszámú részvétellel a Szentpéter Bazilika magyar kápolnájának búcsúját, magyarasszonyai ünnepét. Ő mutatta be a szentmisét és tartotta a homíliát, benne az új kápolna felszentelésének emlékezetével. Itt a Szentpéter Bazilika altemplomában 45 évvel ezelőtt neki szentelte nemzeti kápolnánkat Szent II. János Pál pápa. Felejthetetlen gesztus volt ez, a magyarok régi vágyának beteljesítése. A Szent István királyunk kérésére a bazilika tőszomszédságában kapott Sanctus Stephanus Minor egykori templomnak és a jogutolt kápolnának 1000 éves története van. Miben áll? Kérdem önt a bíboros úr. Az 1000 éves történelem hogyan segítette egykor és ma a magyar katolikus hívek életét?
Mindenek előtt Szent István királynak úgy tűnik, hogy olyan nagy geopolitikai koncepciója volt, mint a legkiválóbb nomád nagyfejedelmeknek. Vagyis ő akart magyar központot létesíteni az akkori világ fontos városaiban, Rómában, Konstantinápolyban, Ravennában, Jeruzsálemben. A római alapítás kitűnik ezek közül, hiszen később is a szentszékkel való magyar kapcsolattartásnak a színhelye volt. A kápolna pedig a zarándokoknak lett a pihenőhelye és célpontja a zarándokház mellett. Tehát az a tény, hogy ennyire közel Szentpéternek a hagyomány szerinti sírjához csak a Campo Santo Teutónico, van a németeknek a hajdani zarándokháza, tehát ezt mutatja, hogy mi nagyon is Szentpéter sírja és Szentpéter utóda iránt köteleződtünk el. Na most, amikor barokk stílusban kibővítették a Szentpéter templomot, először is újat építettek, majd kibővítették és a sekrestye szárnyat is kialakították, akkor lebontották a magyar kápolnát a zarándokházzal együtt. Ekkor már persze rossz állapotban is volt, gondoljunk bele, hogy Magyarország sem volt már akkor sem önálló, sem gazdag, nem tudott a török uralom alatt lévő országrész se diákokat küldeni Rómába, se anyagilag támogatni az itteni jelenlétet, hanem később hát egy másik szálon indult meg a magyar jelenlét, ugye Collegium Hungaricum, aztán Germanicum et Hungaricum lett egy olyan központ, ahol magyarok tanulhattak, magyar egyháziak találkoztak. Ennek ellenére újra és újra fölmerült a gondolat, hogy kellene egy magyar nemzeti templom vagy kápolna. Többszöri próbálkozás után tulajdonképpen a 6. Pál alatt elkezdődött és 2. János Pál alatt kiteljesedett enyhülési politikának, a felolvadási, a diszjéló politikának az egyik jelensége volt, hogy egyrészt a Szentszék megadta ezt a bizalmat, hogy a Szentpéter bazilikában lehet nekünk kápolnánk, másrészt a magyar egyház és a magyar állam is támogatta ezt a vállalkozást. Valóban akkori időknek nagyon kiváló művészei vettek részt benne, tehát nem csak Varga Imre, mint szobrászművész, aki a főoltárt és Szent István alakját megmintázta, hanem számos más szobrászművészünk, aki a magyar szenteknek a domborműveit készítette el. Nagyon igényes és a Szentpéter bazilikához méltó színvonalú kápolna keletkezett akkor.
Amikor 1776-ban 6. Pius pápa lebontani kényszerült a régi magyar Szent István kápolnát az új sekrestye építése miatt, akkor egy bullát adott ki, és ebben azt mondta, hogy az utódai majd gondoskodnak a most lebontott kápolnáról. 200 év eltelik, és az 1776-os pápai bulla szava, hogy majd az utódaim gondoskodnak, valósággá válik. Ebben van egy szép kontinuitás üzenet.
Hát igen, de azért az is benne van, hogy az órák nem mindenütt egyforma gyorsan járnak. Szóval 200 év után sikerült ezt a kápolnát valóban kialakítani. De azért nagy üzenete van annak, hogy magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték, ugye a nagyasszony kultusza az Szent István halála után kicsit az ő gesztusának a nyomán, az ő legendájára alapítva terjed el, és a barokkorban újra fölvirágzik, mert a töröktől való felszabadulást a szűzanyag közbenjárásának tulajdonították a kortársak, beleértve Lipót császár és magyar királyt is, aki őszinte szívből hitt ebben a közbenjáró segítségben. Tehát magyarok nagyasszonya kultusza és magyarok nagyasszonya kápolnája, ez egy ilyen üzenetet is hordoz. Ugyanakkor, ha végigmegyünk a Szentpéter Bazilika altemplomában, látunk ott jó néhány egyéb nemzeti kápolnát is. De hát azoknak az oltárképe is többnyire Szűz Máriát ábrázolja. Gondolok én a lengyel, litván és más kápolnákra. Hát bizony, sok európai nép van, amelyik katolikus hagyományai alapján a saját nemzeti védőszentjének tekinti a szűzanyát. Tehát ilyenkor végigjárva ezeket óhatatlanul úrrá lesz az emberen az érzés, hogy egymásnak is testvérei vagyunk, és a szűzanya tisztelete összekapcsol minket.
Ahogy előre haladunk a korban is leszünk, remélhetőleg nem csak idősebbek, hanem mind érettebbek is, sokszor felértékelődnek a múlt eseményei, benne sajátos módon a tanulmány éveink. Bíboros úr, ön 1977 és 80 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Lateráni Pápai Egyetemen tanult kánon jogot, tavaly is visszatért az Alma Materba Lateráni Egyetemre, készült is akkor riport erről, a kánonjogász dísz előadóként szólalt fele. Mit adott a teológiai kánonjogi tanulmányokhoz Róma Génius Locia, a hely, a római hely egészen sajátos szelleme, lelkisége?
Mert az egyik, az nyilván az egyház gyökereihez fűződő kapcsolat. Szent Péter és Szent Pál kultusza, az ős keresztény hagyományok, a keresztény ókor, a patrisztikának a művelése igen magas szintű, egyébként Rómában éppen az Augustinianumban, de másutt is. Nagyon fontos dolog az, hogy a világ minden tájáról jönnek ide tanárok és tanulók egyaránt. Hozzák a maguk problémáit, hozzák a saját kultúrájukat. Benne sokszor nagyon fontos teológiai ismereteket és hangsúlyokat is. Kánonjogban ugyanez a helyzet, tehát más realitás, más szabályozás, helyi egyházjog, más működési feltételek. Azt hiszem, hogy nagyon széles áttekintést ad egy nívós római egyetem, akár a teológia, akár a kánonjog, vagy az egyháztörténelem a patrológia területén. De hát a biblikus tudományokról nem is beszélve.
A Szent Péter Bazilika kápolnájában tartott szentmisén, a homiliájában Biblos úr említést tett Szent II. János Pál pápáról. Különleges, sok szempontból megpróbáló idők voltak ezek, kezdve 78-tól, amelyeket a gondviselés mégis áldott korszakká tett számunkra, főként egy ilyen pápának, a lengyel pápának a megválasztásával. Én már 20 éve annak, hogy a nagy lengyel pápa visszatért az atyai házba. Egy ilyen táblatból visszatekintve, hogyan lehet értékelni most II. János Pál pápa péteri szolgálatát?
Amikor a Szentatya elhunyt, akkor a világegyházat megrázta ez az érzés. Csodálatos és első volt a világtörténelemben, akinek még a halál tusáját is televízión keresztül, más tömegtájékoztatási eszközökön keresztül valós időben az egész világ követhette a temetését ugyanígy. Tehát ezek a jelenségek, amelyek végig hullámzottak az egész földkerekségen, elgondolkoztattak bennünket, hogy tulajdonképpen hogy is működik ma a lélek, milyen lelkek működnek ma a világban. A jónak és a rossznak egyfajta áramlása az emberiség közösségében, tudatában, az emberek lelkén keresztül. Tehát van ennek egy egyéni, és van egy közösségi, mondhatnám globális vonatkozása is. Tehát azt, hogy II. János Pál pápa nagypápa volt, ez Sodano bíboros halála után talán egy nappal már kimondta, Giovanni Paolo il Grande. Tehát azt akarta, hogy így maradjon meg a neve a keresztény közösség emlékezetében. És ugyancsak azokban a napokban történt, akkor már bíborosként voltunk együtt, és talán Tomko bíboros volt a kezdeményezője. De néhányan, az biztos az idősebbek közül, akik elkezdtek aláírásokat gyűjteni a bíborosok között, hogy santo subito, hogy rögtön avassák szenté. Tudnélik, hogy ne kelljen megvárni a szenté avatási eljárásnak a határidőkhöz kötött lassú menetét, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy egy szent távozott el közünk. Nyilván meg kellett várni az új pápát, meg kellett várni, hogy ő hogyan dönt, milyen felmentéseket ad, vagy milyen határidők szerint rendezi az ügyet, de hogy minél hamarabb el kell kezdeni, erről mindenki meg volt győződve. Tehát az életszentségnek egy különös gazdagságát hagyta ránk. És hát nagyon sok mindent a részletekben is. például Európának a lelke az azért számára nagyon fontos volt, az egész európai közösség, ő kelet és nyugat kettősségében gondolkozott, ezért mondogatta, hogy mindkét tüdejével kell mondjuk az Európának vagy az Európai Egyháznak lélegeznie. És ő gondolt itt a latin szertartású és a keleti kereszténységre, vagy néha talán a nyugati rendszerű és a szocialista vagy volt szocialista országokra. Minden esetre azóta egy kicsit annyiban módosult a látószög, hogy ma már mindenki globálisan gondolkozik. Tehát akkor úgy éreztük, hogy Európában gondolkozni, ez egy nagyon tág szemléletet jelent. Ma pedig van, aki már ezt is szűkösnek érzi. Persze János Pál pápa nem az az ember volt, aki csak Európára szorítkozott, hiszen beutazta az egész világot, és olyan megrendítő volt, hogy még akkor is, amikor már nehéz volt beszélnie, 30-40 nyelven elmondta a karácsonyi jó kívánságait. Szóval igyekezett arra, hogy minden emberhez szóljon.
Itt szolgáltam a Vatikán Rádióban a nagy jubileum után, amikor küszöbön állt a új tagország jelölteknek a felvétele, 2004 előtt járunk. Emlékszem az ő biztatására, bátorítására, hogy menjünk be, lépjünk be az Európai Unióba, de hozzá meg is adta azokat a szempontokat, amelyek alapján oda ő belépni szándékozott, mint lengyel ember, és szerette volna így kerek egészét látni Európának, de ő azt forgalmazta nagyon erőteljesen a maga pápai tekintélyével, hogy vegyék be az Európai Unió alkotmányának preambulumába, hogy Európának alappillére a keresztény mi volt. Nem hallgatták meg, ennek ellenére támogatta az egészet mégiscsak, és lett, ami lett, azóta, hogy beléptünk, 21 esztendő telt el. Hiányoznak nem csak a preambulumból ezek a gyökerek, hanem nem vigyáz rá úgy Európa, mint ahogyan a papír, a karta, az alkotmány kötelezné. Hogyan lehet ezt értékelni most, ezt a megközelítést, hogy Európa legalábbis gyökereiben mennyiben keresztény, és ebből mi következne?
A kereszténység a kultúrának itt Európában mindmáig egy nagyon fontos alkotó része. Szokták mondani azt is, hogy még aki vallásosan nem elkötelezett, vagy nem mélyen hívő, az is önkéntelenül vagy tudatosan nagyon sok mindenben szeretettel fogadja, vagy igényli is azokat a struktúrákat, amikbe a keresztény vallásosság rendezte a mindennapi életet. Hát emlékszem például egyszer az Európai Uniónak megbízottaival beszélgettünk, mint vallások képviselői Európában, és valaki fölvetette, nyilván nem a egyházak részéről, hogy mi lenne, hogyha nem hétnapos hetet tartanánk, hanem dekádrendszert vezetnénk be minden tizedik napot, mint a francia forradalom után, és az első, aki tiltakozott, még csak nem is egy keresztény személyiség volt, hanem a zsidó közösség, de aztán mások is, még a buddhisták is azt hiszem felsorakoztak amellett, hogy az életnek ez a ritmusa itt nagyon fontos. Ez csak egy példa arra, hogy a kultúra az az emberi közösség életének egyfajta egységét jelenti. Ezt az egységet pedig többnyire, vagy mindenütt egy világnézet, leginkább egy vallás teremti meg, és ebben benne van az időnek a ritmusa, ünnepek, esetleg munkaszünet, vagy gyásznapok, benne van a térnek az elrendezése. Tehát például az, hogy kisebb települések közepén ott áll a templom Európában, vagy magának a templom épületnek és a köztéri szobroknak, kereszteknek a jellege, amelyek emlékeztetnek arra, hogy a egysíkú mindennapi életünkön túl van valami magasabb. És ez a közösséget egy bizonyos módon rendezi.
Nem erodálódik túlságosan azért ez a keresztény örökség az évek során?
Hát erodálódott, pusztul vagy pusztítatik, de minden esetre kétségtelen, hogy ennek a európai jogban így nem sikerült érvényt szerezni. Második János Pál pápa utolsó éveiben nem csak a diplomáciai testületnek, hanem a bíborosoknak is feladatául szabták, legalábbis a mi vidékeinken, hogy a Európai Uniós képviselőknél járjunk közben, hogy ők támogassák azt, hogy említés legyen a keresztény, esetleg a görög-római és keresztény örökségről. Tehát ehhez csak egy vallási örökségre való utalás szerepel, tehát nem sikerült a kereszténység említését elérni. Egyébként amikor mi ebben az ügyben jártunk, annak idején már a budapesti nunciussal, akkor éreztük, hogy ez nem fog menni, Nagyon udvariasak voltak a képviselők, hát azt mondták, hogy ők a brüsszeli többséggel szemben akárhogy is szavaznak, nem lesz annak sok foganatja.
Második János Pál pápa még arról is beszélt az ő európai koncepciójában, geográfiailag megmutatta határokat az Atlanti-óceántól, az Uralig terjed, mondotta akkor 20-30 évvel ezelőtt, és folyamatosan mondotta ezt.
Nyilván benne van ebben az a felismerés, hogy a keresztény örökségnek a bizánci változata is hozzátartozik. Egyébként Európa esetében ez egy igen kényes kérdés, mert szemben a többi földrészekkel Európának nincsenek természetes határai. Tehát nem Ausztrália, nem Észak-Amerika, amit tenger vesz körül, hanem bizony kelet felé egy kulturális, gazdasági és egyéb határrendszer működik. Egyébként ez is egy kereszténységgel kapcsolatos dolog, hogy így vált Európa közös kultúrájú egységgé, hiszen az ókorban a Mediterráneum volt a kultúregység, amelyik Észak-Európát nem tartalmazta, viszont tartalmazta Észak-Afrikát, meg a Közel-Keletnek egy bizonyos részét. Tehát éppen a népvándorlás korában, éppen a keresztény misszióknak a során, részben az iszlám terjedése kapcsán is, átrendeződött a kulturális tér. És később hajlamosak voltak sokan úgy gondolni, hogy ez egyben egy földrajzi lehatárolt térség is, ami teljesen sose volt igaz.
Viszont egy hónappal ezelőtt Magyarországon nagyon szép ünnep volt, amikor boldogavatták Budi Mária Magdolnát. Ugyanakkor most arra emlékeztünk itt pár napja Rómában, hogy ő 80 évvel ezelőtt lett vértanú, és Mindszenty Bíboros úr pedig 50 évvel ezelőtt fejezte be földi életét. A két nagy személyiségre együtt emlékeztünk. Azt kérdezem, mi köti össze ezt a két személyt?
Jogilag lehet azt mondani, hogy éppen Mindszenty József volt a veszprémi püspök akkor, amikor elindították Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának előkészületeit, tehát az egyházmegyei szakaszt, az informatív szakaszt. Azonban van itt más is, ami összekapcsolja őket. Ez pedig a szenteknek az érzéke az életszentség iránt. A szentek fölismerik az életszentség jeleit másokban is. És Mindszenty, akkor még veszprémi püspökként, azt mondta, hogy ez a történet, Bódi Magdi története, ez egy vértanúságnak a története. Tehát ez volt az a felismerés, ami őt arra indította, hogy formailag is elkezdjék az informatív eljárást. Tehát nagyon fontos az, hogy ráérzett arra az üzenetre, ami Bódi Magdinak a tanúságtételéből sugárzott.
Sajnos elfogyott az időnk, hálásan köszönöm, Bíboros úr. Sok erőt is immár Magdolnának a támogatását a lelkiekből, és ugyan nincsen hivatalosan még a boldogavatottak között Mindszenty Bíboros, de hozzá azért már fölfohászkodhatunk,
hát
mint tiszteletre méltó Isten szolgájához.
Igen.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Szívedben éljen a megváltó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspest is a romániai Arad megyében, a magyar határ közelében, írja az Infostart. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést. A belügyminiszter javaslatára lakhatástámogatási programot fogadott el a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek a kormány, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a jövő évi költségvetésben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk. Ez érdemi segítséget fog jelenteni azoknak a rendőröknek, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot, tette hozzá. Diákok is igényelhetik a kedvezményes lakáshitelt akár saját jövedelem nélkül is. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, írja a Bankmonitorra hivatkozva a híradó.hu. Az Otthonstart program fix 3%-os lakáshitelének van egy váratlan sajátossága, mutat rá a Bankmonitor. A konstrukció esetében ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy maga az adós rendelkezzen jövedelemmel vagy munkaviszonnyal, ha az ügyletben szerepel egy megfelelő adóstárs. Ez jelentős eltérés a korábbi támogatott hitelektől, például a CSOK plusz vagy a piaci lakáshitelek esetében ugyanis az adósnak mindenképp kell rendelkezni legalább minimálbérnek megfelelő igazolt jövedelemmel, még akkor is, ha adóstársat von be a hitelbe. A Bankmonitor felhívja a figyelmet arra is, hogy jövedelem nélkül is teljesíthető a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltétel, ha az igénylő magyar középiskolában, felsőoktatási intézményben vagy szakképző iskolában nappali tagozaton tanul. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodás politikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. Kínai cég szerzett többségi tulajdonrészt a MediaMarktban. A kínai JD.com nevű cég többségi tulajdonrészt vásárolt a Magyarországon is, számos áruházat működtető, elsősorban elektronikai termékek forgalmazásával foglalkozó MediaMarktban. A bolthálózat magyarországi igazgatója szerint ez egy stratégiai együttműködés, amely nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját. Forgalmi zár várható az M44 M5-ös csomópont építése miatt. Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44 M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-éig, este 6 és reggel 6 óra között, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik. Az éjszakai munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban rendőri forgalomirányítás mellett időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. Híreink végén az időjárásról. Estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon élénk, másút jellemzően mérsékelt vagy gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma október 13-án Ede és Kálmán napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Ede német eredetű név az Edward, Eduard név rövidüléséből önállósult, jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. A Kálmán török-magyar eredetű név régi magyar személynév, jelentése maradék, életben maradt. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Szebbnek látható. lányom rég. Mondd, hol van a szó, ami elmondaná, amit érzek belül, miért hagy a vágy? Mondd, hol van a szó, amit nem mondta el, amit érzek belül, egy egyszerű, tiszta, őszinte szó. Szeretném azt hinni, hogy csodák vannak még, a szívekben felolvad a jég. Ó, szeretném, ha nem lenne hazugság, ha egymáshoz nyíltan szólhatnánk. Erre vágyom,
kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Október 13-a az év 286. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 79 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1676-ban született második Apafi Mihály erdélyi fejedelem. 1872-ben látta meg a napvilágot Glac Oszkár magyar festőművész. Naturalista, nagybányai, posztimpresszionista stílusban alkotó festő volt. 1877-ben született Dedics Kálmán magyar műlakatos, repülőgép motorszerkesztő és építő. 1881-ben született Csató Kálmán magyar író, rendező. 1905-ben született Kemény Egon magyar zeneszerző, kétszeres Erkel Ferenc díjas magyar művész. 1925-ben ezen a napon született Margaret Thatcher, brit politikus, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 1930-ban született Mester István magyar színész, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja. 1934-ben látta meg a napvilágot Vedres György, Ybl Miklós díjas magyar építész. 1946-ban született Korbuj Péter, Kazinczy díjas magyar bemondó, műsorvezető, beszédtanár, színész. 1947-ben ezen a napon született Mari Zsuzsi, magyar énekesnő, előadó, művész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus után 54-ben halt meg Claudius, római császár. 1541-ben hunyt el Verbőci István jogtudós, királyi ítélőmester, királyi személynök, majd Magyarország nádora. 1605-ben halt meg Béza Tódor, svájci teológus, Kelvin János, hivataltársa és utóda a Genfi Református Egyházban. 1904-ben halt meg Lotz Károly, magyar festőművész. 1971-ben ezen a napon hunyt el Keményi János, erdélyi magyar író. 1997-ben távozott közülünk Balázs József, magyar író, filmdramaturg. 2005-ben hunyt el Örsi István, Kossuth és József Attila díjas magyar író, műfordító, újságíró. Most nézzünk még néhány eseményt, amik október 13-ához kötődnek. 1235-ben ezen a napon megkoroneztek II. Endre magyar király fiát, IV. Bélát. 1307-ben IV. Szép Fülöp francia király a templomos lovagrend elleni persorán a rend 2000 tagját letartóztatta, perbe fogta, javaikat elkoboztatta és kivégeztette őket. 1399-ben ezen a napon volt IV. Henrik angol király megkoronázása. 1479-ben a kenyérmezei csatában Báthori István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál, temesi ispán seregei szétverték a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt. 1489-ben Mátyás király a Szentgotárdi apátság apát választási jogát a Pilisi monostornak adta, ezzel is felemelve a hanyatló apátságot. 1505-ben ezen a napon Rákosmezőn országgyűlés kezdődött. 1848-ban ezen a napon Törökbecsénél Damjanics János őrnagy csapatai győzelmet arattak a szerb fölkelőkkel szemben. 1917-ben ezen a napon Fatimában körülbelül 70 ezer ember előtt megjelent Szűz Mária. 1937-ben ezen a napon megtartották az első riasztási és elsötétítési légvédelmi gyakorlatot Budapesten és környékén. 1944-ben ezen a napon a magyar kormány felhatalmazta a városi tanácsokat, hogy fűtés nélküli napokat rendeljenek el. Szintén 1944-ben ezen a napon alakult meg a KDNP. Ugyanezen a napon 1944-ben brit-amerikai légitámadások történtek a székesfehérvári, a pápai és a bánhidai vasúti pályaudvarok ellen. 1967-ben ezen a napon nyitották meg a mikroszkóp színpadot. 1981-ben ezen a napon Hosni Mubarak megnyerte az elnökválasztást Egyiptomban. 2019-ben magyarországi önkormányzati választások voltak. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Valahol a fényeken túl, ami szép volt, s elmúlt, újra vár valahol az ányakon túl, újra befogad a távoli táj, ahol ő, aki elment már, kézen fog majd újra. Odaérsz, hol eleven a múlt, mikor elindulsz a végtelen útra, s az elveszett játékok életre kelnek, s körbe kigyúlnak a fények. Régen várnak ránk az örökre szépek, nincs még rám szó, milyen az a múlt bolygó. Valahol az alkonyon túl annyi fénylő csillag volt, valahol az álmon is túl már a harag is a múltba simult, és távol a vonzástól még nyílik másik távlat. Az a hely, mit nem hagy el a fény, soha nem üzen a földi világnak, s az elégett mécsesek újra kigyúlnak, s összesimulnak az évek. Ott ébrednek ők az örökre szépek, új ország vár, vissza sosem enged már.
Csónakos. Itt leszek. Barabás.
Itt leszek.
Nemecsek.
Itt leszek.
Leszik.
Itt leszek.
Richter.
Itt leszek.
Weiss.
Itt leszek.
Csele.
Itt leszek.
Kolnai.
Itt leszek.
Boka.
Itt leszek.
Hey!
A világ,
hey!
Az ég ígér,
ho!
De van ez a föld,
hey!
Ami kezünkbe fér,
ho!
Itt nevet a nap,
hey!
Sugar a ránk,
ho!
Rajzol egy pályát,
hey!
A deszka palánk,
és ho! A tér, hey! És a nyár,
ho!
És a fá,
hey!
Az akár,
ho!
És a kert,
hey!
És a ház,
ho!
És a ház,
hey!
Hol a srác,
ho!
Te meg én,
hey!
Soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy a grumok mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grum. Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele.
Errefelé a követ kiveti rám, ha közel a víz, nem remeg a szám, le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk,
ez a pad, ez a fal, ez a pály, a rakás, ez a dal, ahogy nő, ez a szív, dobogás, ez a jel, innen el, soha nem szaladunk, gyere mond.
A dal.
dal egy biztos hely. Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformák. Mert van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős és életre való, de van, aki csak árva és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki csak játszik és sose nő fel. De van, aki majd így és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!